Külön történelmi riportunkat hallják.
Sok hallgatónk azt gondolhatja magában, hogy történelmi riport fából vaskarika. Hiszen a történelem lényegéhez tartozik, hogy visszahozhatatlanul elmúlt. Igaz, visszahozni és megismételni nem lehet, de mint példa és tanulság örök életű lehet. Egy 20 év előtti nagy harcra emlékeztetünk, amely Európa túlsó végén, a Spanyol-félszigeten folyt, de részben ugyanazon erők között, amelyek ma magyar földön állnak szemben egymással. Mert a 20 éve lángra lobbant spanyol polgárháború sokkal több volt, mint jobboldali spanyolok küzdelme a baloldaliak ellen. A történetírók már sokszor megírták róla, hogy voltak éppen próbaháború is volt, egyik részről a németek és olaszok, másik részről a Szovjetunió között. Tudjuk, ellentétben a rákövetkező igazi nagy világháborúval, a szovjet ebben a próbaháborúban alul maradt, mert hiába voltak nemzetközi brigádjai, a nyugati világ nem volt hajlandó beleavatkozni a harcba. De hogyan kerülhet ez sor arra, hogy Spanyolország földje ilyen évekig tartó szörnyű és véres mérkőzés színhelye lett?
Spanyolország sohasem volt a béke, hanem az ellentétek országa. És maga a spanyol ember is tele volt, és tele van még ma is, számunkra szinte elképzelhetetlen ellentétekkel és belső feszültségekkel. Spanyolországban, akármilyen világnézet vagy rendszer uralkodott, mindig kíméletlenül kezében akarta tartani az alattvaló minden egyes ember egész testét, lelkét. Nem véletlen, hogy Spanyolországban fejlesztették a legnagyobb tökélyre az inkvizíciót, amelyen az eddig lefolyt világtörténelemben talán csak a szovjet rendszerű ávóknak sikerült túltenni. De ugyanakkor Spanyolország adta a kereszténységnek a szenvedélyes Istenbe merülés, a misztika legnagyobb szentjeit. Murillo festette talán a legáhítatosabb madonnákat és angyalokat, akik nem csak kedvesek és szépek, de épp azért kedvesek és szépek, mert mélységes hit sugárzik belőlük, olyan hit, ami az eget valóban le tudja hozni a földre. Ám a spanyol nép nem csak a szörnyű kínvallatást és a legnagyszerűbb elragadtatott vallásosságot adta a világnak. Amit ma partizánharcnak nevezünk, több mint 100 éven át gerilla néven ismerte a világ. Ez is spanyol szó, és arra az időre emlékeztet, amikor közel másfél évszázaddal ezelőtt a spanyol nép apraja nagyja kifegyverrel, kianélkül, minden elképzelhető eszközzel harcba szállt az idegen betolakodó Napóleon hadsereg ellen. Hallgatóink közül bizonyára sokan ismerik az akkor élt nagy spanyol festőnek Goyának híres részkarc sorozatát, Los Desastros de la Guerra, magyarul a háború csapásai. És alig ha van valaki, aki ne látta volna reprodukcióban legmegrázóbb festményét, amint a kísérteties éjszakában egyenruhás katonák sortüze öli halomra a fegyvertelen felkelőket.
Igen, ez is Spanyolország, a fogcsikorgatva, kétségbe esve, kilátástalan is küzdő népföldje. Ezt is tudnunk kell, ha meg akarjuk érteni a 20 év előtti nagy harcot. A diktátor, Primo de Rivera, halála után hol jobbra, hol balra lendült ki Spanyolországban a politikai élet ingája. Akármelyik párt volt felül, megpróbálta teljesen elfolytani a másikat. Nem csak fizikai, de emberi, lélektani törvény is, hogy minél erősebb volt a nyomás, annál nagyobb lett a kirobbanó reakció. Így került az 1936. februárjában tartott választásokon uralomra a népfront. Akkor még nem húzták rá a hazafias jelző álcázó lepkét. Akkor még hatottak az internacionalista osztályharc jelszavai. És a szélső jobbtól való félelem valóban egy táborba hozta össze az egyébként nagyon különböző radikális polgári értelmiséget és a Moszkvából irányított kommunista munkásmozgalmat. A spanyolok most sem ismertek türelmes megalkuvást, kompromisszumot. A népfront állarca hamarosan lehult, és mindenki láthatta, hogy a kommunizmus áll mögötte. 1936. júliusában robbant ki az ellenhatás. Franco spanyol Marokkóban katonai puccsot hajtott végre, és pár nap múlva lángban állt az anyaország jó része. Franco katonáival átkelt a gibraltári szoroson, de soha nem vethette volna meg lábát, ha nem készíti elő számára a talajt a népfront, amely a valóságban nem a spanyol nép, hanem a nemzetközi kommunizmus frontja volt.
20 évvel ezelőtt Spanyolországban egyszerre számtalan helyen lobbant fel a tűz. Elsősorban a helyőrségek álltak át. Nem voltak összefüggő frontok, és jellemző, hogy 12 nappal a katonai puccs után nem lent délen, hanem fenn északon, Burgosban alakult meg a nemzeti spanyol ellenkormány. November elején értek a felkelők Madrid alá. Azt hitték, könnyű dolguk lesz. Mint mondják, sokan közülük megfogadták, addig nem borotválkoznak, amíg a főváros be nem vették. Az egy napra tervezett ostromból majdnem 2,5 év lett. Hogy mekkorára nőtt az ostromlók szakálla, azt nem jegyezte fel a történelem. Keserves, késhegyre menő, sokszor csúnya küzdelem volt, oktalan mészárlásokkal és pusztításokkal. Nem csak ember-ember ellen küzdött, de gép-gép ellen is. Németek, olaszok, oroszok itt próbálták ki új harceszközeiket, repülőgépeket, gyalogsági fegyvereket, tankokat. De harc nincs lélek nélkül. És a spanyol polgárháborúban is voltak épp elegen, akik tudták, miért harcolnak. Minden igazi háborúnak, amelyet emberek viselnek egymás ellen, vannak mozzanatai, amelyekre később tisztelettel kell, hogy tekintsen pártkülönbség nélkül az utókor, mert bennük épp az élet-halál küzdelmek legmélyebben emberi, azaz szellemi értelme mutatkozik meg. A pártatlan történetírás szemében ma már nem vitás, hogy a spanyol háborúnak ilyen minden politikum fölé emelkedő csúcspontja nem a vörös nemzetközi brigád szereplése, hanem a toledói Alcázar védelme volt.
A művészet kedvelő emberek, még ha nem is jártak spanyol földön, többnyire mind ismerik Toledót. A spanyol festőművészet legnagyobb misztikusának, a görög születésű Greco-nak akárhány képén Toledo jellegzetes látképe alkotja a hátteret. Nem hiányzik róla a bombonáló négy tornyú Alcázar jellegzetes épület tömbje. Valamikor 5. Károly császár építette magának. Nem szánták erősségnek. Amikor 1936. júliusában kitört a felkelés, a Spanyol Katonai Akadémia volt benne elhelyezve. 3 nappal azután, hogy híre jött a marokkói puccsnak, Moscardó ezreles Toledo helyőrségének parancsnoka is csatlakozott a felkeléshez. A környék mindenütt a kommunisták kezében volt. Hatalmas túrelő zúdult a városra, amelyet Moscardó kénytelen volt kiüríteni. 1100 katonával, 520 asszonnyal és 50 gyerekkel vonult vissza az Alcázarba. Körülvette őket a vörös áradat, és megkezdődött az irgalmatlan ostrom.
70 napon át éjjel-nappal tombolt a pokol. Mint később megállapították, ez alatt az idő alatt a 400 éves várkastélyt közel 12 000 ágyú találat, 500 repülőbomba, 35 benzines tartály, 200 gyújtópalack érte. 10-szer borult lángba az épület, és ha a tüzet sikerült is mindig megfékezni, az Alcázar legnagyobb része hamarosan már csak füstölgő rom volt. De nem csak a földön és a levegőben folyt a küzdelem, hanem még a föld alatt is. Egy 3 tonnás robbanó töltettel a kommunistáknak sikerült levegőbe röpíteni az egész északnyugati sarkot is.
Közben közel egy hónapig az Alcázarban sehonnan semmi hír. Augusztus 18-án sikerült felfogniuk egy rövid hullámú adást Portugáliából, ebből tudták meg, hogy a forradalomnak nincs vége, sőt majdnem egész Spanyolország lángban áll. Ez volt az első biztató reménysugár, de nagyon halovány, nagyon bizonytalan. És 5 napra rá annál súlyosabb megpróbáltatás következett. Megszólalt a telefon, amely még mindig összekötött az Alcázart a várossal, és a parancsnokot Moscardó ezredes hívták. A túlsó oldalon a vörös ostromló csapatok parancsnoka tartotta a kagylót.
Felszólítom, hogy 10 percen belül adja fel az Alcázart, ellenkező esetben kivégeztetem fiát, akit túszként tartok itt.
Elhiszem.
Hogy lássa, hogy igaz, most beszélni fog a fiával.
Apám?
Mi van, fia?
Semmi különös. Csak azt mondják, hogy agyon fognak lőni, ha nem adod fel az Alcázart.
Ha biztosra veszed, hogy agyon lőnek, akkor ajánlt fel lelkedet az Úristennek. Éltest Krisztus királyt és Spanyolországot, és hajj meg hős módjál.
Dobolnak szeretettel, apám.
Forró ölelés, fiam. Parancsnok úr, hiába vár 10 percet, mert Alcazar sohasem fogja megadni magát.
És az ifjú Moscardó pár perc múlva halott volt. Alig 24 évet élt.
Jellemző dolog, hogy a vörösök nem merték hírül adni az apának az értelmetlen gyilkosság végrehajtását. Moscardó csak az ostrom után tudta meg, hogy fiát valóban megölték. De akkor ott fenn az Alcazarban, amerre négy oldalról és még fentről is hullott a tűzeső, Moscardó nem is ezért tartott ki tovább. A drámai telefonbeszélgetés után ezt írt a naplójába.
Vannak törvények, amelyek magasabban állnak, mint a saját énem.
És tovább folyt az élet-halál harc. Csak akik átélték pincékben, óvóhelyeken a bombazáporos éjszakákat, Budapest ostromát, azok tudják kissé elképzelni, hogy milyen volt Alcazar védőinek élete. Katonák, civilek, asszonyok, gyerekek, sebesültek és haldoklók zsufolódtak össze a kastély pincében. Villanyvilágítás természetesen nem volt. Az orvosok gyertyafémmel operáltak, a műszereket maguk csinálták bicskákból és hasonló szerszámokból. Penicillinnek még kirehanva sem volt, altatni, érzéstelenítani nem tudtak, nem volt mivel. Pedig közben nem csak sebeket kellett gyógyítani, nem csak haltak az emberek, de két asszonynak gyermeke is született.
Ennivaló alig volt más, csak kenyér. A vízzel is úgy kellett takarékoskodni, hogy megtiltották a mosakodást, mert másképp nem jutott volna ivóvíz a harcosoknak. Mégsem hagyta el senki a várat. Az ostromlók hiába ígérgették, hogy az asszonyoknak és gyerekeknek nem lesz bántódásuk, csak jöjjenek ki. Senki sem hitt a kommunisták szavának, és aki talán magában hajlott is a csábításra, ott tartotta a közös hit, a becsület és a szeretet mindennél erősebb köteléke.
De a lelki erő nem elég az ellenálláshoz. Az ágyú tűz és repülő bombák elől még megvédték őket úgy, ahogy az évszázados vaskos falak, de az élelmiszer készleteknek hamar végére jutottak. Erre elkezdték az éjszakai kitöréseket. Nem katonai céllal, nem a győzelem a menekülés reményével, hanem csak azért, hogy a városban élelmet zsákmányolhassanak. Elsősorban gabonát, amit aztán fenn az Alcazarban a legkezdetlegesebb módon őröltek meg lisszerű valamivé. Ebből készült a jóformán egyetlen táplálék, a kenyér, de ebből is csak édes kevés jutott egy-egy embernek.
Közben meg kellett próbálni a szinte lehetetlen, valamiképp hírt adni a másod egyre több sikerrel támadó felkelőknek, hogy a toledói Alcazarban, ezen a vörös áradatból kiemelkedő kis szirten még mindig vannak élő és küzdő emberek. Alba százados parasztruhába öltözve próbált kijutni, mert rádióadó készülékük természetesen nem volt. Torihos mellett azonban elfogták és azonnal legyilkolták. De a hír mégiscsak elért. És augusztus 22-én megjelent az Alcazar fölött az első spanyol nemzeti repülőgép, amelyik élelmet dobott le, és az üzenetet közeledünk Toledóhoz.
De a felszabadulásig több mint egy hónapnak kellett eltelnie, és talán ezek voltak a legnehezebb idők. Az ostromlóknak sikerült feljutni a rommálőt északi falra, kitűzni a sarlós kalapácsos vörös zászlót, és géppuskatüzet zúdítani a belső udvarra. A védők egy kis csoportja halált megvető elszántsággal indult ellentámadásra, és sikerült újra visszafoglalni a romokat.
Nem is tudták többet megvetni lábukat az Alcazarban a vörösök, pedig szeptember 4-én összeomlott az északkeleti torony.
Szeptember 7-én, ezen az egyetlen napon 472,15 cm gránát érte az Alcazar, romba döntve egy másik tornyot is.
18-án az ostromlók tüzében összeomlott az egész nyugati homlokzat.
19-én romba dőlt a délkeleti torony.
23-án két hatalmas támadás indult az Alcazar ellen, mind a kettő vérbe fulladt.
4 nap múlva a híres spanyol légió elérte Toledót. Alcazar romhalmaz volt, a védők fegyverei kiégve, tönkrelőve, de a romhalmad még mindig az elég. 140 halottjuk feküdt a romok alatt, és 580 sebesült a pincékben. És mellettük két kis újszülött. Kiéhezetten, rongyosan, kimerülten, de ragyogó szemekkel botorkált elő a többi a romok közül. És most Cardo ezredes katonás rövidséggel jelentette a felszabadító sereg tábornokának.
Tábornok úr, az Alcazarban semmi újság.
Történelmi riportunkat hallották a toledói Alcazar 20 év előtti ostromáról.